Helyet szeretteim!
Adok még egyet, jó? Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Názareti Jézus Krisztus nevében. Külön szeretném megemlíteni a kincses házas párt. Én nem tudom, hogy mikor találkoztunk utoljára. 3 éve? Te jó ég! De nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagytok közöttünk. Ha tehetitek, sűrűbben gyertek, ne 3 évente, jó? Mindig szívesen látunk titeket. Külön köszöntöm azokat a vendégeinket, akik most vannak itt talán először, vagy ritkábban jönnek. Legyetek áldottak, és teljes szívemből azt kívánom, hogy érezzétek otthon magatokat. És remélem, hogy otthon jól érzitek magatokat. Akkor legyen ugyanez itt ezen a mai napon is, hogy érezd jól magad. Egy új dolgot szeretnénk kipróbálni, bevezetni, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, ami szerintem óriási kihívás. Nem is a hallgatóknak, hanem inkább annak, aki itt fog majd állni. Napokban beszéltem egy úriemberrel, és rákérdezett, hogy én mit csinálok itt. Nem, ez jó kérdés. És utána, ahogy beszélgettünk, kiukadtunk oda, hogy hát mi a különbség mondjuk a mi hitünk között, és mondjuk más felekezetek hitek között. És úgy éreztem, hogy hú, ebből egy jó beszélgetés kikerekedhet, de hogyan tudom megragadni a lényeget, hogy elmondjam, hogy 2 mondatban valahogy elmondjam, hogy nem is azt mondom, hogy mitől vagyunk mások, inkább az, hogy mi hogyan éljük meg a hitünket. És ott álltam, és így egy pillanatra lefagytam, hogy most valami annyira frappánsat kéne mondani. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, hogy tudtad, hogy egyetlen egy mondatod van, ez az esélyed arra, hogy itt most valakinek talán betalálja a szívébe, és aztán hála Istennek egy nagyon jó beszélgetés kikerekedett belőle. Még a teológián, amikor a BA-t végeztem, volt egy olyan feladatunk, egy olyan házi feladatunk, hogy azóta neve, hogy 2 perces. És a 2 percesnek az volt a lényege, hogyha ülsz a buszon, akkor is valaki leül melletted, 2 megálló között el tudod-e mondani 2 percben az evangéliumnak a lényegét? És nincs több, ő le fog szállni, már nyomja a gombot, 2 perced van arra, hogy átad valahogy mindezt, ami veled történt, mindez, ami benned Isten által változás történt. És mondok még egy példát, most, amikor úgy néz ki, hogy talán befejezem a EMA képzést a teológián, rengeteg eszét kellett írnunk, és aki itt a PTF-re jár, vagy járni fog, az készüljön arra föl, hogy a sok-sok eszé között meg van határozva, hogy 10 000 karaktert írhatsz, mondjuk, vagy 6 000-et, vagy 800-at. De nem lehet 803. És van tanár, aki a 803 karakteres dolgozatot visszaadja, mert 800, amit kell írni, és 3 karakter miatt, ha nem is újra kell fogalmaznod, de át kell gondolnod, hogy mi az, amit ebből ki tudjak hozni. Na, ezek után szeretnénk egy olyan új dolgot talán gyakorlattá tenni, amit 10 percesnek neveznénk. És ennek az a lényege, hogy teljesen szabadon választott témából valaki felkészül, és 10 perce van arra, hogy ezt elmondja. Nem több, nem kevesebb. Mérjük az időt. Miért fontos ez? Mert vannak olyan helyzetek, amikor nincs több időnk, és annyira kiszámított az, hogy mit kell most mondanunk, hogy egyszerűen lényegre törően össze kell tudni foglalni azokat az elképzeléseket, gondolatokat, átéléseket, isteni kijelentéseket, ami egy adott témáról fogna szólni. Ami a különlegessége ennek az első alkalomnak most, hogy ez egy sorozat lesz. Tehát nem egy egyszeri alkalom, hanem egy többszöri alkalom, majd hétről hétre fogunk erről 10-10 perceket hallani. És amikor én beszélgettem ezzel a kedves testvérünkkel, mindarról, amit ő átélt, ahogy ezt ő megélte, bennem egy nagyon jó reménység született, hogy az utóbbi időben mi is ezzel foglalkozunk, akár vezetői szinten, a gondolatainkban. Hallatok erről, vagy hallottatok erről üzeneteket is itt a gyülekezetben. És azt gondolom, hogy nem véletlen, ahogy így alakulnak a dolgok, hanem Isten valamire szeretne minket rávezetni, egy szélesebb teret nyitni előttünk, valamit, ahol sokkal nagyobb perspektívát, látómezőt ad az ember számára, hitében egy növekedést adhat, egy előrelépést. Na, szóval fogadjátok nagyon sok szeretettel Vadon Esztert, és mindazt, amit ő a gyógyulásával kapcsolatosan megértett, és majd még tovább fogadni.
Hát sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ahogy Gábor beszélt, így gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy egy gyors beszélés, ezt gyakorolnom kellett volna, és akkor dupla annyit lehet elmondani 10 perc alatt. Hát nem, csak viccelek. Szóval, legtöbben tudjátok, hogy az elmúlt egy évben, most már mondhatom múlt időben, egy betegséggel küzdöttem. Nagyrészt ilyen emésztési zavar volt, gyanakodtak laktózérzékenységre, gluténérzékenységre, meg mindenféle dologra, de aztán szépen lassan bebizonyosodott mindegyikről, hogy nem volt az egyik se, nem találtak semmit az orvosok. Viszont időközben meg annyira rosszul lettem, hogy kórházba kerültem, nagyon súlyos vérszegénységgel. Annyira súlyos volt, hogy rögtön ott a sürgőségén azt keresték, hogy hol vérzett belülről, mert nem tudták, hogy hová tűnt el a vérem. De hát nem véreztem sehol sem. Szóval, hogy így nem találtak semmit. Bent voltam egy hetet a kórházba, úgy nagyjából megpróbáltak összeszedni, és aztán kiengedtek, és hát továbbra se tudták, hogy mi a bajom, de olyan szintig, hogy gyógyszert sem kaptam. Csak hát, hogy úgy diétázgassak, de hát, hogy mit diétázgassak? Hát két hétig ugye gluténmentes diétát tartottam, de aztán kiderült, hogy semmi értelme nem volt. És hát ez időszak alatt nagyon komolyan elkezdtem foglalkozni a Bibliával, az igével, és hogy az ige mit mond a gyógyulásról. Tudtam én ezt úgy nagyjából, olvastam én az igéből, de valahogy ilyen mélységig nem voltam tisztában vele, hogy mit is ír az ige a gyógyulásról, mi is a megváltás, mi is, amit Jézus elvégzett a kereszten. És hát ma szeretném nektek elmondani azt, hogy mi az, amire rájöttem legalábbis egy részét, illetve hogy ez aztán hogyan változtatta meg az életemet, és hogy hát hogyha ilyen blogos, nagyhangzatos címet akarnék neki adni, akkor azt mondanám, hogy hogyan találtam meg a rák ellenszerét, és a bénaság ellenszerét, és a süketség ellenszerét, és a vakság ellenszerét, és minden betegségnek az ellenszerét. Úgyhogy hát ma erről szeretnék nektek beszélni. Amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor az mit is jelentett valójában? Ugye, ha megtértünk, akkor kell, hogy legyen valami alapja a hitünknek, de mi az alapja a hitünknek? Az, hogy emberek mondták nekünk. Mi az alapja a hitünknek, hogy volt egy jó érzésünk egy alkalmon, és azt mondtuk, hogy oké, akkor ezt akarjuk. Az kell, hogy a hitünknek az alapja legyen, ami megvan írva az Istennek az igéjében. De mi az, amit helyettünk végzett el Jézus, és mi az, amivel nekünk kell megküzdeni? Van nagyon sok igevers az igében, ami leírja, hogy segítséget és támogatást kapunk a nehézségekben, a próbákban. Itt föl is soroltam nektek párat, egyet felolvasok, mert amilyen bőségesen kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, ugyanolyan bőséges megerősítést is kapunk Krisztus által. Illetve hát írja Pál apostol is, hogy teljes örömnek tartsátok, hogyha mindenféle kísértéseitek vannak. Tehát ezek azok a dolgok, amikben ki kell tartani, amiben legyünk erősek, amiben a hitünk egyre erősebb lesz. Igen ám, de itt a keresztnek nem lett vége. A kereszt az nem csak arról szól, hogy Jézus velünk van a világ végéig, és támogat minket, és segít bennünket, és ha bajaink, meg nehézségeink, meg próbáink vannak, akkor mellettünk áll, hanem van egy része a keresztnek, ami arról szól, amit helyettünk tett meg. Nem az, amivel nekünk is meg kell küzdeni nap, mint nap, nem az, hogy a világon nyomorúságotok van, hanem valami, amit helyettünk megtett. Ez pedig a megbocsátás és a gyógyulás. Azt írja az Ézsaiás 53:4-5. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá, és mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt, békességünk büntetését ő fizette meg, és a sebei árán gyógyultunk meg. Vannak dolgok, amiket nem bírunk el, amikkel sohasem tudtunk volna megbirkózni egyedül. Ilyenek a bűneink. Ha Jézus nem jött volna el, akkor egyedül nem tudtunk volna mit kezdeni a bűneinkkel. És ugyanebbe a kategóriába tartozik a betegség is. És amikor én erre rájöttem, ez nekem egy hatalmas felismerés volt. Hogy a kereszt az többről szól, mint amiről eddig én úgy gondoltam, vagy ahogy ez leesett nekem. Igen, a bűnbocsánat nagyon-nagyon fontos, az üdvösségem, az, hogy mehetek a mennyországba, hogy Krisztushoz tartozhatok. Igen, csak hogy ott van a másik fele is, és miért ne kellene nekem a másik fele? Nekem kell az egész, minden, amit Jézus a kereszten elvégzett. És ez nem csak a bűn, hanem a betegség, a fájdalom, a fizikai gyengeség is. Hogy ezt az egészet, ezt helyettünk viselte el. És ezért nekünk nem kell elhordozni. Ugye sohasem gondolnánk azt, hogy Jézus azt mondja, vagy Isten azt mondja nekünk, hogy tarts ki a bűnödben! Ilyet nem mond Isten. Ne tarts ki a bűnödben, hagyd el a bűnödet. Ugyanez a kategória a betegség is. Képzeljétek el, hogy nem kell kitartanunk a betegségekben. Engem akkora öröm töltött el, amikor ez kiderült. Nem kell kitartani. Jézus szenvedett helyettem. Elvégezte helyettem. Eddig sose tűnt fel, hogy ennyire párba hozza az ige a megbocsátást és a gyógyulást. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, Zsoltárok 103:3. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Mindegyik, bűn is, betegség is. Szóval közel 2000 éve megvan a megoldás. De mi az, ami ehhez kell? Már tudja előre. A hit. Az egyik hétfő délután feküdtem otthon szépen a táppénzem, olvastam a könyveket, Bibliát, beszereztem mindenféle keresztény könyveket, kaptam minden a gyülekezetből is, és olvastam, és azon gondolkoztam, hogy most akkor mit csináljak? Tehát közben rájöttem arra, hogy igen, bűn és betegség is eltöröltetett a kereszt által, a miénk lehet, de hogy most akkor mit csináljak? És nagyon sokszor elém jött az igevers, hogy a hit is halott, ha nem tesz semmit, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, de hogy mit csináljak? És azon a hétfő délutánon egyszerűen így hirtelen belém csapott a felismerés, hogy de hát én meggyógyultam. Jézus sebeiben közel 2000 évvel ezelőtt meggyógyultam. És ha valaki meggyógyult és egészséges, akkor otthon fekszik táppénzen, és orvosokhoz járkál, és gyógyszert szed, nem? Nem, hanem az egészséges ember az elmegy dolgozni. És azért hívják hitnek, mert az ember olyasmiről van meggyőződve, amit még nem lát. Tehát nem tűntek el a tüneteim. De azt mondtam, hogy Istenem, megvan írva az igédben. És a te igéd az igazság. Nem az az igazság, amit a szemeim látnak, nem az az igazság, amiről a fizikai világ bizonyságot tesz, hanem az az igazság, ami a te igédben megvan írva. És azt mondtam Istennek, Istenem, ez van megírva az igédben. Én elfogadtam már a bűnbocsánatot, akkor miért ne fogadhatnám el a gyógyulást is? Én nekem kell az egész. És akkor azt mondtam Istennek, hogy jó, nem számít, hogy a tüneteim még a fizikai világ szerint élnek, én elmegyek dolgozni. Hát elvileg orvosi vizsgálatokra kellett volna még járnom, és hát ezt a munkahelyemen tudták. Hát amikor ez így először végigfutott az agyamon, hogy most akkor én elmegyek dolgozni, akkor arra gondoltam, hogy totális bolondnak fognak nézni engem, hogy megjelenek a munkahelyemen, hogy mit csinálok ott. De azt mondtam, hogy inkább leszek Krisztusnak a bolondja, és megcsinálom. Szóval fölkeltem szépen, nem következő nap, mert az pont március 15-e volt, hanem március 16-án reggel fölkeltem, és elmentem dolgozni. És képzeljétek el, hogy azonnal visszakaptam a fizikai erőmet. Előtte simán aludtam 12-14-16 órákat, nagyon-nagyon le voltam gyengülve. Alig bírtam fönt lenni, elmentem sétálni, ha már fél órát tudtam szépen lassan sétálni, hát az már nagyon nagy eredmény volt, a 84 éves nagymamám simán lekörözött, pedig szegény még Sántit is. És aznap reggel, mikor fölkeltem, akkor visszatért az erőm. És a 8,5 órát simán ledolgoztam. És azóta is dolgozok. A munkatársaim azok, hát tudjátok, így próbáltak segíteni, hogy nem kéne mégiscsak így, hogy így orvos, tudod, hogy meg gyógyszer, meg hát azért ez felelőtlenség, meg ilyenek. És mi van, ha visszajön? És akkor én mondtam, hogy nem jön vissza. És tudjátok, erre nincs mit mondani. A hitre nincs mit mondani. A gyógyulásnak lehetnek akadályai is. De ezek az akadályok ugyanolyan akadályok, mint amik az üdvösségednek, vagy a bűnbocsánatodnak lehetnek akadályai. És igenis van, hogy le kell rendezni az embernek magában dolgokat, akár kapcsolatokat, akár bűnöket. Én nekem voltak dolgok, amiket el kellett engednem, és azt kellett mondanom, hogy nem törődök, és nem foglalkozok vele. De lehet ugyanígy akadály a hitetlenség. Viszont ahogy az előzőekben beszéltünk, a hit, az az Isten igényének a meghallásából származik. Tehát a hitetlenség az csak egészen addig lehet akadálya, még el nem kezded megvallani, meghallani, kimondani Istennek az igéjét. És a hit meg fog születni. De az összes többi akadállyal is ugyanez a helyzet, hogy nem kell benne maradnod, ne akarjál benne maradni, van megoldás. Le lehet rendezni. Ha egyedül nem megy, akkor kérd segítséget. Nem kell, hogy akadálya legyen bármi a gyógyulásodnak. Ne törődj bele. A megoldásra koncentrálj. És akkor, hogy mi is az, amit tenni kell? Nálam is ugyanez volt a sorrend. Először hit kellett, hogy az igéből meglássam azt, hogy az az igazság, ami meg van írva. És eleinte sokszor előfordult, hogy többször el kellett mondanom, fel kellett olvasnom magamnak ezeket az igeverseket, hogy ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, hogy Krisztus sebei által meggyógyultam. Azért, hogy a hit az felébredjen és megmaradjon a szívemben. Azután az ima. A Bibliában elég sokféle módja van annak, hogy hogyan lehet a gyógyulásért imádkozni, még ebből is lehet válogatni is. A Márknak a 16. része azt mondja, hogy betegekre vetjük a kezünket, akik hisznek, betegekre vetik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Vagy a Jakab 5-ben, hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit, kenjenek meg olajjal. Vagy valljátok egymásnak meg a bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Vagy kérjetek, akármit akartok az Atyától Jézus nevében, és az meg lesz nektek. Tehát a következő lépés az az ima. Utána következik a hitnek a cselekedete. Hát nem egyszerű dolog, főleg amikor az ember úgy gondolja, hogy totális bolondnak fogják nézni, de megéri. Itt vagyok én az élő példa, hogy megéri. megtenni hitből azt, amit esetleg előtte nem tudtál megtenni. Aztán pedig a megvallás. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi az, amit a szavainkkal kimondunk, hogy mi az, amit megvallunk, hogy nem a fizikai valóságot valljuk meg, és ez amúgy nagyon nehéz, hogy átálljon az ember agya rá. Hogy nem azt mondom, hogy vannak tüneteim, nincsenek tüneteim, egyik nap vannak, másik nap nincsenek, hanem megvallom az Istennek az igazságát, a gyógyulást. Az Istennek az igéjét vallom meg. Sokszor a fizikai világ meg a szellemvilág az harcol egymás ellen, és próbálják nem ugyanazt mondani. De az a fontos, hogy az Istennek az igéjét valljuk meg, azt, ami meg van írva. És hát odaírtam háromszor is, hogy harc, mert nem olyan könnyű. A hitnek a nemes harca az tényleg harc. De megéri. Én nagyon-nagyon bíztatlak benneteket. Mert tényleg a miénk. És hát nekem szükségem volt arra, hogy nem is azt mondom, hogy szükségem volt rá, ez így nem jó kifejezés. Inkább azt mondom, hogy Isten jót tudott kihozni az egész helyzetből. Abból, hogy beteg voltam, hogy kórházban voltam. Isten ki tudta belőle hozni azt, hogy megértsem, hogy mit is jelent az igazi gyógyulás. Az Isten szerinti, az igaz szerinti gyógyulás. Szóval gyógyulás és bűnbocsánat. Mind a kettő benne van a keresztben. És ne akarjátok csak az egyiket. Mind a kettőt akarjátok. Én nekem mind a kettő kell. Nekem mind a kettőre szükségem van. És higgyétek el, hogy nektek is. Ha voltatok valaha betegek, akkor nektek is szükségetek van erre. És a hit az pedig úgy ébred, hogy az Istennek az igéjét meghallod. Ezt ne felejtsd el, halld meg az Istennek az igéjét. Valld meg, mondd ki, olvasd fel, olvasd róla a könyveket, hallgass róla tanításokat, hogy a gyógyulás az a tiéd lehessen a hit által. Gyertek, álljunk föl! És szeretném, hogyha tudnánk imádkozni. Lehet, hogy ez most még így hirtelen nagyon új, vagy lehet, hogy annyira nem is új, és úgy érzitek, hogy az egész már egészen ismerős. De én azt szeretném, hogyha tényleg egyetértesz vele, ez nem kötelező, de ha egyetértesz vele, akkor mondjunk el közösen egy megvallást, egy imádságot, arról, hogy elfogadjuk a keresztnek a gyógyító erejét is. Úr Jézus, köszönöm neked a te keresztedet. Köszönöm neked, hogy a bűneimet és a betegségeimet eltörölted, hogy a sebeid által meggyógyultam, már a múltban, már a kereszten. Úr Jézus, elfogadom ezt. Megvallom a te igédet, amely kimondja, hogy te vagy az én gyógyítóm, hogy megbocsátod minden bűnömet, és meggyógyítod minden betegségemet. Én ezt elhiszem ma. Elfogadom igaznak. Elfogadom igazságnak. És bármit is mondjon a fizikai világ, én megvallom, hogy az az igaz, ami megvan írva a te igédben. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Fogjuk folytatni. Foglaljatok helyet. Köszönöm. Hit, hit, hit. Ez az egésznek az alapja, amit prédikálunk. Ha ezt pusztán csak fejben fogjuk fel és értjük meg, és pusztán ezek alapján akarunk cselekedni, én a magam, akár mondjam, rossz tapasztalatából tudom azt mondani, hogy nem fog működni. Egy dolog észre megérteni, amit olvasol, vagy amit hallasz, de egy teljesen más dolog, amikor amikor egyszerűen hit fakad az ember szívébe. Ezt nagyon nehéz szerintem erről akár beszélni, vagy elmondani, vagy továbbadni, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen éltük meg a hitet. Annyiféle tapasztalatunk van róla, de egy biztos, hogy amit csak a fejünkben tudunk, az még nem hoz változást az embernek az életében. Ha emlékeztek az előző heti üzenetre, nem mindegy, hogy Isten csak Istennek ismered el, vagy Úrnak és Istennek ismered el. A kettő között különbség van. És Úrrá valahol akkor lesz az embernek az életében, amikor elhiszem, hogy ő jóval, jóval több, mint Isten, és több szeretne lenni az ember életében, mint pusztán, idézőjelbe téve pusztán Isten. Szeretteim, szeretnék ma nagyon Jézusra hasonlítani, és Jézusnak különösen arra a gyakorlatára, hogy mindig provokatív volt. Én legalábbis úgy ismerem meg Jézust az evangéliumon keresztül, hogy Jézus, amikor emberekkel beszél, akár egyszer találkozik, akár többször találkozik velük, de nem hagyja őket abban az állapotban, hanem provokatív módon valahol egy válaszút elé állítja őket. Nem kényszeríti a döntésre, tehát sehol nincsen benne, hogy már pedig neked ezt kell tenned, de mindig ott van benne Jézusnak a személyiségében, hogy a mostban vár az embertől valamilyen reakciót. És az első feladat, amire szeretnélek titeket kérni, hogyha van tollad és papírod, vagy ceruzád, telefon, bármibe, amire tudsz jegyezni, jegyzetelni, akkor szeretném, hogyha amik elhangoznak pontok, ezekről magadnak készítenél egy rövid kis összefoglalót. Ennek azért lesz majd különösen, vagy azért fontos ez, mert arra foglak titeket most már rögtön az elején megkérni titeket, hogy legyetek bírók, ítélői valakinek, akiről fog szólni ez a mai üzenet. Egy királyt szeretnék elétek hozni, neki az életét fogjuk pontokban átnézni, mindaz, amiről beszél a Biblia. Tudom, hogy ez nem a teljes élete, nem az 54 éve, amennyit élt, és abból is csak igazából 25 esztendőt, vagy 24 esztendőt fogunk meglátni, de megpróbáljuk ennek az embernek, ennek a királynak a felsorolt pontok alapján ezt a 24 évét átnézni és értékelni. És arra kérlek majd titeket, hogy ti legyetek ennek az embernek a bírái. Hogyha te ülnél netán az Istennek az ítélő székébe, mit mondanál ennek az embernek az életére, illetve a legfőbb szempont, ha ezt ugye természetes, hogy nem fogjuk tudni megtenni, hogy majd mi ítéljük meg, de az lesz a feladat, hogy neked kell megfogalmazni azt, amit fölvésnél ennek a királynak a sír kövére. Amennyit látunk az életéből, látunk belőle valamennyit, de hogy hogyan lehetne, és mit írnál majd ennek az embernek a sírkövére? Benne vagytok? Jó, pár magadnak, amit te ebből megértettél. Lehet, hogy ahányan vagyunk, annyiféle mondat fog megszületni ugyanarról a rövid kis történetről. Teljesen mindegy, ez a csodálatos benne egyébként szerintem, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen láthatjuk valakinek az életét. De a végén egy summázást kéne igazából neked tenni, hogy ezek alapján, ahogy te látod valakinek az életét, vagy olvasol róla, vagy hallunk róla, te mit írnál majd fel, vagy mit írtál volna esetleg fel a sírkövére. Jó, ez egy kis agytorna lesz, de majd meglátjátok, hogy hova fogunk kiukadni. Azt mondja a Királyok második könyvéhez, ha lapoztok, 18. fejezet, egy király, aki egyébként egy jó király, jelenik meg a Biblia lapjain. Ezékiás királyról lesz szó. Királyok második könyve 18. fejezetétől egészen a haláláig fogunk majd, a 20. rész végéig fogunk róla olvasni. Nem olvasom fel az egészet, apró történeteket fogok igazából megemlíteni az életéből, rövid kis mozzanatokat. Kezdem a második versnél, azt mondja, 25 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 esztendeig uralkodott Jeruzsálembe, anyjának neve Abia, Zekeriásnak a lánya, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, mint az ő atya Dávid cselekedett. cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte össze az oszlopokat, vágta ki az aserát, ez egy báványisten, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált, mert mindaz ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, vagyis áldoztak annak, ennek a részkígyónak, vagy érckígyónak, és nevezték azt Nehustánnak. Tehát nagyon rövid élettörténet, bemutatás, amit itt látunk benne, 5 esztendős volt, amikor elkezdett uralkodni, és 29 évig uralkodik, a halálával fejeződik be aztán az uralkodása, tehát él 54 esztendőt. Van itt, aki 54 éves most idén? 1, 2, ki az, aki lesz még 54? Úgy tervezi, hogy lesz 54. No, 54 év. Nem tudom, hogy ez sok vagy kevés zsiga, elég volt, vagy még 40-et még szívesen mellé raknál. Bővítsük. Szerintem itt is ugyanezt a véleményt hallanák, hogy még azért nem érzi úgy az ember, feltételezem én 54 évesen, hogy úgy most már elég volt az életből, hanem tervez, még gondolkodik, ugyanezt 25 évesen, aztán pláne nem úgy gondolja az ember, hogy itt lejárt az életének talán az ideje, hanem hosszasan gondolkozik. És arról olvasunk erről a királyról, hogy a krónikás, aki beszámol Ezikiás királynak az életéről, azt mondja, hogy ez a király valami nagyszerű dolgot tesz, mert olyan dolgot cselekedett, ami az Isten szeme előtt kedves volt, lerontotta a bávány isteneket, fölásta vagy szétszórta azokat a halmokat, ahol áldoztak és áldozatot mutattak be, illetve beszél még egy érckígyóról, amit nagyon-nagyon régen a pusztai vándorlás alatt még Mózes csináltatott, hogy egy isteni csapás, a kígyók általi megmarásnak a csapása, az megszűnjön, és mindazok, akik erre az érckígyóra hittel fölnéztek, azok nem haltak meg. A történet különlegessége, hogy sok-sok évtized, évszázadok, vagy éppen évezredek telnek el, hogy kijön Egyiptomból Izrael népe, és még mindig őrzik ezt az érckígyót, és ha jól emlékszem, említettem nektek, hogy igazából már fogalmuk sincs arról, hogy mi ez. És azt látjuk itt, hogy elnevezték Nehustánnak, ami szó szerint azt jelenti, most nagyon magyarosra is, mai nyelvre lefordít, hogy rézizé. Tehát nem tudják, hogy mi az. Egy dolog, aminek nem tudjuk, szó szerint ezt jelenti a héber jelentés, egy dolog, amiről nem tudjuk, azt tudjuk, hogy miből van, de nem tudjuk, hogy mi a funkciója. Lehet, hogy talán az évszázadok alatt ez már kicsit megviseletes, vagy viseletes volt. A lényeg, hogy még mindig őrizték, bár már fogalmuk sem volt róla, hogy ezt annak idején igazából mire alkalmazták. És mégis a történet beszámolója szerint még mindig áldoztak ennek a rézizének. És itt azt mondja, hogy illatáldozatot mutattak be, talán meggyújtottak valami kis füstölőt, és azt gondolták, hogy majd ez a réz valami, ez majd minket segíteni fog. És Ezékiás felismeri azt, hogy ez nem annyira kóser, nem annyira jó dolog, és széttöreti, és megszünteti ilyen módon a bávány imádást. Tovább olvasom. 5. vers. Egyedül az Úrban bízott, Izrael Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, akik ő előtte voltak, mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott őtőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt, és vele volt az Úr mindenütt, ahová csak ment, előmenetele volt. Ez egy csupa pozitív dolog, nem? Mit írnál föl, vagy mit írtál föl? Ezékiás istenfélő volt. Mondjuk én ezt írnám föl. Bízott az Úrban. Egy rövid összegzés Ezékiásnak az életéről. Talán még zárójelbe odaraknám mellé, hogy egy sikeres ember volt. Bármi, amiben belekezdett, úgy tűnik a beszámolók alapján, hogy működött az életében. És minden, amihez hozzányúlt, azon valahogy az Istennek az áldása volt, és előrefelé ment, előrefelé haladott az élete. És azt gondolom, hogy én legalábbis szeretnék ilyen életet élni, remélem, hogy ti is szeretnétek ilyen életet élni, hogy bármi, amiben belekezdesz, az működik, az sikerül. Nem teszem föl most ezt a kérdést, hogy ha ez igaz lenne az életedben, akkor mi lenne az, amiben belekezdenél? Erre majd válaszolj esetleg magadnak otthon. Én személy szerint szeretnék egy ilyen életet. És szeretném azt, hogyha a sírfeliratomra azt írnák rá, hogy istenfélő ember volt, sikeres volt bármiben, amiben belekezdett. Ez egy olyan jó sírfelirat, nem? Na, valaki még? Oké. Akkor én vagyok ezzel egyedül így. Jó. Nézzük tovább. Azt mondja, 7. vers, elszakadt Asszíria királyától, nem szolgált neki. Megverte a filiszteusokat is egészen Gázáig, és határukat az őrtornyoktól a kerített városokig. Hadat visel, és győzelemre vezeti Izrael népét. Hadat visel, lerázza Asszíriát. Asszíriáról annyit kell tudni, hogy az előző években foglalja el az északi királyságnak a területét, illetve viszi el 722-ben, Krisztus előtt 722-ben, viszi el Izraelnek a népét az asszír fogságba, és ott áll Jeruzsálem egy óriási sereg nyomása előtt, hogy mi van, hogyha Asszíria be fog hozzánk törni. Aztán el is következik sajnos ez a pillanat, hogy Asszíria beteszi a lábát a déli országrésznek a területére, és megfenyegeti aztán Ezékiást. Ugorjunk is oda, azt mondja 13. vers 18-13, Ezékiás királynak pedig a 14. esztendejében feljött Szenherib, Asszíria királya Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat. Akkor elküldött Ezékiás Júda királya Asszíria királyához Lákisba ezt üzenvén, vétkeztem, térj el rólam, vagy fordulj el tőlem, amit rám vetsz, elviselem, és Asszíria királya Ezékiásra, Júda királyára 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat vetett ki adóként. Tehát jött a fenyegetés, és Ezékiás király pedig kínjában, nem tudok mást mondani, de elfogadja ezt a hadisarcot, elfogadja azt, hogy Asszíria királya békén fogja hagyni majd Jeruzsálemet, és hajlandó megfizetni ennek az árát. Ez 11 tonna ezüst és 1 tonna aranyat jelent. Tehát amit itt felsorol, amit elkérnek, azért az elég sok, nem? Tehát 11 tonna arany az úgy rendes mérték, meg 1 tonna arany, vagy 11 tonna ezüst, meg 1 tonna arany, azért ez elég sok. Most nem tudom nektek a forintos értékét kiszámolni, de szerintem elég sok. Tehát ha már csak az 1 tonna arany lenne meg, már abból is azt hiszem békés nyugdíjas időket élhetnénk, és még jutna talán másnak is belőle. És ez a király a fenyegetés hatására megteszi. Azt olvassuk még róla, most nem keresem ki, majd otthon olvassátok el, hogy ezt az aranyat és ezt az ezüst mennyiséget nem akárhonnan szerezte, nem volt úgy otthon benne a raktárba betolva, hanem nekiállt a templomról, a jeruzsálemi templomról, a zsidó vallásnak a szellemi középpontjáról lehámozni az ezüstöt és lehámozni az aranyat. És mindaz, ami addig díszítette ezt a fantasztikus épületet, egyszerűen Ezékiás azt mondja, hogy bajban vagyunk, nincs mese, le kell szednünk, valahogy ki kell fizetnünk ezt a hadisarcot, különben úgy is bejönnek és beteszik a lábukat, és így is úgy is el fogják vinni a templomnak az ezüstjét, illetve aranyát. És sajnos Ezékiás megteszi ezt a szerintem szerencsétlen mozzanatot, hogy lecsupaszítja a templomot és odaadja Asszíriának. A történet szerint azt látjuk majd egy kicsivel később, hogy hiába Asszíria akkor is tovább kopog az ajtón, és tovább dörömből, hogy itt nincs mese, el fogjuk foglalni Jeruzsálemet. És látja, érzi Asszíriával szemben való fenyegetettségét Ezékiás, hogy nem jó volt a döntésem, na. Ez egy messze menőleg rossz döntés volt. Megfosztottam Isten házát az értéktől, a szépségtől, talán még Istennek a dicsőségét is, sőt, megfosztottam azokat az embereket, akik valamikor összegyűjtötték és adakoztak a templomnak a felépítésére, a díszítésére, és most hadisarcként kifizettem. Nem tudom, hogy ez milyen mondatot szülne bennetek, vagy szül bennetek, hogy mit írnátok ezzel kapcsán Ezékiás királynak a sírjára. Hiába a sikerek, mégis a félelem erőt vett rajta? Nem tudom, bennem ezek a gondolatok fogalmazódnak meg Ezékiással kapcsolatban, hogy engedett a félelemnek. Sikeres ember volt, előtte győzelmeket élt meg, és egyszer csak engedett a félelemnek. Szeretteim, szeretném azt nektek külön aláhúzni és megerősíteni, hogy a félelemből fakadó döntéseink soha nem jó döntések. A félelemeinkből fakadó kényszerű döntéseink soha nem jó döntések. Azt látom, hogy nem lesz ebből eredmény. És eljut Ezékiás is erre a pontra, vagy erre a felismerésre, eltelik egy kis idő, Asszíria királya megint feljön, elkezd héber nyelven befelé kiabálni a városba a történet szerint, és bátorítja, hát inkább uszítja Izrael népét Ezékiással szemben, hogy ne bízzatok ebbe a királyba. Hát ez bolond a kérdés, nézzetek ki, itt van több tízezer ember, arra várunk csak, hogy egyszer csak berúgjuk az ajtót és elfoglaljuk Jeruzsálemet. Ti pedig bíztok Ezékiásba, aki már előtte ugyan kifizette a hadisarcot, és mégsem sikerült úgy, ahogy ő azt elképzelte. És itt van megint csak egy jó mozzanat Ezékiás életében. A történet szerint azt látjuk, elküldik ezt a levelet Ezékiásnak, Ezékiás elolvassa, és fölmegy, bezárkózik egy szobába, kiteríti ezt a levelet az Isten előtt, szó szerint ezt mondja itt az ige, azt mondja a 19. rész, 14. vers, elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, elolvasta azt, felment az úrházába, kiterítette ezt Ezékiás az úr előtt, és imádkozott. Ezékiás az Úr előtt is mondván, Uram, Izrael Istene, aki a kerubok között laksz, te vagy egyedül a föld minden országainak az Istene, te teremtetted a mennyet, a földet, hajtsd hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg, és nyisd fel, Uram, a te szemeidet, és lásd meg, és halld meg Szénhári beszédét, aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. És aztán felolvas, vagy elmond még rengeteg dolgot. Tesz valami nagyszerű dolgot, amire lehet, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy talán ebben kellett volna már rögtön az első fenyegetettség során tennie, hogy egyszerűen nem félelemből kifizetni, hanem odafordulni ahhoz az Istenhez, aki addig végig megsegítette őt minden egyes harcában, küzdelmében, nyomorúságában, kihívásaiban. És ennek a apropója lesz, vagy következménye lesz, hogy Isten meghallja Ezékiás királynak ezt a hűséges imádságát, és elkezd cselekedni, és azt látjuk a történet beszámolója szerint, hogy Asszíria király egyik napról a másikra egyszerűen visszafordul, és hazamegy, és ott hagyja Jeruzsálemet békében. Nem kér újabb hadisharcot, nincs újabb fenyegetés, nincs újabb aranytonnák, meg ezüstonnák, hanem egyszerűen Asszíria szívében, vagy a király szívében, illetve a sereg szívében, Isten elvégzi, hogy egyik pillanatról a másikra hazatérjenek. Működik az, amit Ezékiás remélt, hogy odafordul Istenhez, kiteríti a fenyegetést, kiteríti a fájdalmait, kiteríti a félelmeit, és Isten egyszerűen elkezd cselekedni. Mit írnál föl ezzel kapcsolatosan Ezékiás életéről? Megtalálta újra Istent, vagy újra fellendült a hit benne, felépült benne a reménység, mégiscsak Istenben bizott. Ez egy pozitív tulajdonság, én azt gondolom, hogy örülnénk, hogyha talán rólunk is így emlékeznének meg az emberek. Ha eddig összefoglalhatnánk Ezékiás életét, milyen kép él benne rólatok, vagy alakult ki? Tudom, hogy ez nagyon rövid, nem ismerünk számos aspektust, rengeteg érzelmet, beszélgetést, szűkszavú beszámolunk van, de ez alapján milyen kép alakul ki bennetek Ezékiással kapcsolatban? Egy-két pozitív, eddig pozitív. Kudarcok ellenére? Kudarcok ellenére pozitív. Isten félő? Emberből van. Nagyon jó. Többiek? Még valaki? Ági? Gyarló. Vannak itt még gyarlók? Akad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 134, 5. Igen, abszolút emberből van Ezékiás. És átmegy minden magaslaton is, átél minden mélységet, hitében, hol csúcsokat dönget, ha lehet azt mondani, hol pedig talán mélyponton van, és előjön az a gyarlóság, ami nem éppen a hitről szól, nem éppen a bizalomról. Jó, megyünk még tovább egy kicsikét. Eljön ez a szabadulás, és aztán még arról olvasunk, hogy miután Asszíria visszamegy, megjelenik egy újabb birodalomnak a követe, vagy követei, Babilonnak, a perzsa birodalomnak a követei, és a történet beszámolója szerint azt látjuk, hogy Ezékiás behívja ezeket az embereket, és megmutatja neki a templom minden dicsőségét és gazdagságát. Úgy látszik, hogy volt még valami, amit lehetett mutogatni, és körbeviszi ezeket a küldötteket, és nem tudom, hogy milyen szavakkal írhatta le, de bemutatta, hogy itt szoktunk imádkozni, így gyűjtjük a tizedet, itt a papok laknak, itt az áldozati állatokat szoktuk feláldozni, stb. Nem tudom, hogy mi történt, de arról szól a beszámoló, hogy körbeviszi ezeket az embereket, és beszél a templomnak a nagyságáról. És erre sajnos jön egy olyan üzenet aztán egy prófétán keresztül Ezékiáshoz, aki azt mondja, hogy Ezékiás, mivel nem Istenre mutattál, hanem a templommal kérkedtél, ezért el fog jönni az az idő, amikor mindezt, amit itt most megmutattál, el fogják vinni Babilonba. És van, azt gondolom, hogy nagyon nagy igazság mindabban, amit a próféta mond, illetve az az érzület, ahogy Isten Ezékiással kapcsolatosan jelen esetben érez. Egy másik történetben, amikor fölépült a templom, Salamonnal kapcsolatosan olvasunk egy másik kis történethez, amikor eljöttek Salamon bölcsességét meghallgatni különböző királyok, és Salamon minden nem a gazdagságát mutatja be, nem a templom fantasztikus kinézetét, nem az aranyat, nem az ezüstöt, hanem neki áll áldozatot bemutatni Istennek. És Salamon az Istennel való kapcsolatot mutatja be, nem a helyet. Ezékiásnak már eszébe sem jut áldozatot bemutatni Istennek, és bemutatni, hogy nézd, mi zsidók így imádjuk az Urat. Ő már csak a templomra fókuszál. Valahogy Isten kikerült a gondolatai közül a szívéből, nem tudom, gyarló volt. Lehet. Nem tudom egyébként, őszintén megmondva, hogy mi volt a célja Ezékiásnak azzal, hogy bemutassa a templomnak a még meglévő gazdagságát. De egy biztos, hogy Isten úgy reagált rá, hogy figyelj, Ezékiás, sajnos el fognak jönni ezek az emberek már nem követként, hanem úgy, mint akik el fogják rabolni és le fogják rombolni sajnos Jeruzsálemet. De mivel azért én szeretlek téged, mondja az Úr a prófétán keresztül, ezért nem a te idődben fog ez megtörténni, hanem majd, miután te meghalsz, utána a következő generációban, nemzedékben. És Ezékiásnak itt van egy megdöbbentő válasza, azt mondja, annyira jó az Úr, hogy nem az én életembe hozza el ezt a bajt. És kicsit utánam az özönvíz effektus ez, hogy nekem békességem van, én békében majd meghalok. Hát aztán, hogy a fiaim, lányaim, meg a következő generáció mit fognak küzdeni az én hibám miatt, nekem már akkor mindegy, én a föld alatt leszek. És azért ez nagyon, nagyon nem jó szájíz, nem? Szülőként mit hagy az ember a saját gyerekére, vagy mit hagyna a saját gyerekére? Mit mondanánk, hogy hát fiam, lányom, vagy lányom, én így éltem, ahogy éltem, azt én meg majd lapátoljátok el mindazt, amit itt hagytam magad, vagy rátok adósságot, meg mit tudom én. És nem, az ember megpróbál jó örökséget hagyni az utána jövő generációnak, és Ezékiás pedig így lepereg róla ennek az egésznek a fenyegetése. Őt, jó, jó az Úr hozzám, mert nem velem fogja ezt megcsinálni. Következő történet, megint csak egy kérdés, mit írnál föl ezek kapcsán Ezékiásnak a sírkövére? És a következő kérdésem pedig, illetve a történet pedig azt látjuk, hogy Ezékiás beteggé lesz, 39 évesen, és elmondja neki a próféta, hogy meg fogsz halni. Ki az, aki itt 39 éves? Kezeket fel. Vagy 41? 39 körül még, 38, 38. Jön a próféta, és azt mondja nektek, rendezz el mindent, mert meg fogsz halni. Ez a betegség, az halálos az életedben. Mit csinálnátok? Tudom, hogy nem gondolja bele ezt az ember minden nap, hogy 39 éves vagyok, holnap után esetleg meghalok, vagy 45, vagy 82, nem tudom. Tehát nem ezzel kelünk, nem ezzel fekszünk. De képzeld magad egy kicsit bele Ezékiás királynak a helyébe. Eljön a próféta, és azt mondja, ez a betegség, amiben most éppen szenvedsz, ez halálos lesz. Nem fogsz ebből felépülni. És nem csak, hogy 38, lehet, hogy ez 12, 24, bármennyi lehet igazából. Mit tennél, amikor bejelentik neked azt, hogy tartós tejet már ne vegyél? Hát szerintem úgy az emberben azért úgy összeszorulna a szíve, hogy tényleg? Lehet, hogy átértékelnéd az életed. Amit eddig tettem, jól tettem? És mennyi mindent nem tudok már megváltoztatni? Pedig mennyi mindent talán másképp kellett volna csinálni? Ó, nem tudom, de ez úgy rászakad az emberre, rászakadna szerintem az emberre, hogy és biztos vagyok benne, hogy azt mondanánk, hogy bárcsak kapnánk még éveket Istentől, bárcsak valahogy meg tudnám változtatni esetleg, vagy meg tudnám tenni azokat a dolgokat, amiket addig nem tettem meg. És Ezékiás a fal felé fordul, elkezd könyörögni Istenhez, sírni. Ézsaiás, a proféta már éppen elmenőben van Ezékiástól, amikor egyszer csak megint szól hozzá az Úr, és azt mondja, hogy menj vissza, mert megváltoztattuk az ítéletet. Mert látom azt, hogy Ezékiás sír, látom azt, hogy megbánja a bűneit, látom azt, hogy megalázza magát előttem, adok még neki 15 esztendőt. És Ézsaiás visszamegy, a proféta elmondja Ezékiásnak, hogy még 15 esztendőt kaptál az Úrtól. A tragédia, ha lehet azt mondani ebben a történetben, hogy Ezékiás a leíratok szerint nem él jól ebben a 15 esztendővel. Nem olvasunk róla sokkal többet, hogy és onnantól kezdve még inkább elkezdte volna Istent keresni, megváltoztatta a kapcsolati rendszerét, kibékült mindenkivel, akivel esetleg haragban volt, stb. Sőt, igazából azt lehet mondani, hogy Ezékiás sokkal rosszabb állapotban van a halála napján, mint előtte 15 esztendővel. És ez egy katasztrófa, hogy valaki nem tud élni az Istennel, vagy az Isten által adott lehetőséggel. Ezek után, itt is le is zárnám Ezékiásnak az életét, 54 éves korában meghal. Látjuk azt, hogy vannak mélypontok, vannak magaslatok, van istenfélelem, van csak pusztán félelem. Látjuk azt, hogy átéli a csodát, a szabadulást, látjuk a kérkedést, a gyarlóságot. Mit írnál fel Ezékiás királynak a sírjára? Ha te volnál az, akinek a lehetőségében áll, hogy megfogalmazd két mondatban, egy ilyen kis japán haikuban, hogy Ezékiás ilyen meg ilyen király volt. Így nyugszik. Ez csak egy feltevés, de kérlek, egy kicsit játszatok el a gondolattal. Szívesen várom, ha van egy-két mondatotok esetleg. Ezek után. Bajban vagyunk? Itt született egy mondat, megismerte Isten, de eljátszott a kegyelmét. Én azt írnám rá, hogy Ezékiás Istennek nagyszerű szolgája volt egész addig, amíg erre rá nem jött. Többiek? Jól indult, de rosszul végződött. Sokra vitted, de többet kaphatott volna. Nagyon jó. Oké, nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett egy kicsit ebben a közös gondolkozásban. Feltehetjük a kérdést, hogy mi közünk nekünk Ezékiáshoz. Él több ezer évvel ezelőtt, nem is ismertük személyesen, próbálunk itt valamilyen véleményt formálni róla. Vajon ez hogyan áll párhuzamban a mánkkal, vagy a holnapunkkal kapcsolatosan? Szeretnék három kérdés, provokatív kérdés föltenni nektek. És az egyik kérdés, az első kérdés, az pedig úgy fog hangozni, és kérem, hogy vetítsük ki, hogy te mit vésnél a saját sírkövedre? Vannak emberek, akik ezt megteszik előre, nem tudom, hogy ez félelemből fakad, hogy ismerik, hogy milyen életet élnek, és hogy legalább én magam jót gondoljak már magamról, nehogy már a rokonaim, vagy az akárkik véssenek rá. Te, ha most össze kéne foglalni az életedet, te mit vésnél a saját sírkövedre? Tudom, hogy nem könnyű, és nem is biztos, hogy erre kapásból lehetne válaszolni, de kérlek téged arra, hogy így Ezékiás királynak az életéből fakadóan picit gondold át akár a saját életedet, és próbálj meg válaszolni, hogy te mit vésnél a sírkövedre. Jó, házi csoportban járóknak kérem, hogy külön jegyezzétek meg és beszélgessetek majd róla, de otthon, családban, férfeleség, gyerekek, mindenhol, hétközben újra-újra jusson eszetekbe. Jó, egy kicsit ez az üzenet. A második kérdésem az volna felétek, ha mások fogják felvésni, szerinted mit fognak felvésni? Itt arra vagyok kíváncsi, hogy vajon te szerinted mások hogyan gondolkodnak rólad? Tehát az első az, hogy te mit vésnél fel, tehát hogy magadról te mit gondolsz. A második kérdésem felétek, hogy vajon mások mit gondolhatnak felőled. És hogyha nem áll hatalmunkban, hogy mi véssük fel a saját sírkövünkre a feliratot, akkor vajon mások mit fognak szerinted felvésni. És a harmadik kérdésem, hogy valójában mit szeretnél olvasni a sírköveden? Mit szeretnél, hogyha rá lenne valójában írva? Ez egy kicsit a jövőbe mutat, vagy egy kicsit talán a múltba is, hogy lehet, hogy vannak lehetőségeink az életben, de nem élünk vele az Isten kegyelméből, és elszalasztjuk ezeket. Pedig annyira jó lett volna, hogyha fölírták volna. Ezékiás Istennek jó szolgája volt, és meg is maradt ebben a tulajdonságában, így fejeződött be. Ezékiás jó ember volt, és meg tudott az Isten kegyelméből jó embernek, vagy Isten félő embernek maradni. Tehát mi az, amit ha lehetne, és olvashatnánk a saját sírkövünket, hogy mit szeretné, hogy ráírjanak mások? Amivé lehettél volna, nem is tudom. Ahogy szeretted volna, hogy megismerjenek mások, de nem tudtad ezt kifejezni, nem tudtad ezt talán megélni. Szeretteim, visszatérve Jézushoz, mindig azt látom, a személyes beszélgetésekben legyen az négy szem közt, éjszaka, Nikodémussal, a farézeussal, legyen az egy kétmondatos mondat a gazdag ifjúval, legyen az az apostolokkal, a tanítványokkal, bárkit elővehetnénk, akik találkoztak Jézussal, de mindig azt látom, hogy Jézus hatással volt az életükre, illetve Jézus mindig valamilyen provokatív döntés elé állította őket. Döntened kell, el kell jutnod arra a pontra, mert nincsen, nem biztos, hogy van még holnap vagy holnap után. De a most, az most van. A mostnak a döntése, az most kell, hogy megszülessen benned. Mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. És biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak az életében vannak olyan területek, amikről azt mondjuk, hogy bárcsak megtettük volna. A halogatás, vagy a el nem végzett dolgok. Bárcsak visszapörgethetném az időkerekét, bárcsak. Az a rossz tapasztalatunk sajnos, hogy az elmúlt dolgokat nem mindig lehet visszacsinálni. Nem lehet meg nem történtíteni. Nem lehet az elmulasztott vagy elrontott dolgokat teljes mértékben kijavítani. Valami lenyomat mindig maradott. És ebből kifolyólag az a jó tanácsa az igének, hogy ne a múlt felől gondolkodj, ne azon siránkozz, hogy mit rontottál el, hanem sokkal inkább a jövőre fókuszál Isten, hogy rendben van. De most van. Most döntés előtt állsz, most lehetőség előtt állsz, most valamit meg tudsz változtatni, most tudsz jó döntést hozni, hogy ne az legyen, ami a múltban volt, hanem elinduljon valami sokkal jobb. És ez, amennyire provokatív Jézus részéről, ugyanannyira látom benne az óriási kegyelmet. Hogy Jézus, amikor provokatív módon kérdezi meg az embereket, nem pusztán egy rossz kényszert nyom rájuk, hanem mindig ott van mellette a végtelenre kinyitott jövőkép is. Ha ezt megéled, és tudsz benne jó döntést hozni, ez vár rád. Valami fantasztikus dolog, valami olyan jövő, amit lehet, hogy el sem tudsz még képzelni. És lehet, hogy olyan jó sírfeliratot kapsz majd az életed végén, amit talán nem is gondoltál, hogy tényleg ez lehettem, ezért váltam, ez lett belőlem. De a mostnak a döntése, az mindig felelősség. Nem véletlen mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, hanem döntsetek most. Mert nem biztos, hogy lesz holnap. És a mostnak az esélye, a mostnak a döntése, az holnap már nem biztos, hogy megadatik. Ott van Nikodémus, akit az előbb említettem, egy farizeus, aki elmegy Jézust, éjszaka felkeresi, és feltesz neki az élettel kapcsolatosan nagyon fontos kérdéseket. Nem tudjuk, hogy Nikodémusban milyen válasz született. Azt látjuk, hogy igen erősen vakarja a fejét, mert nem nagyon érti Jézusnak a szavait. De aztán elmegy. De ott van a gazdag ifjú, aki azt mondja, hogy ó Jézus, hát én követni akarlak téged. Nagyon jó. Tudom azt, hogy gyerekkorod óta megtartod a törvényt, a parancsolatot. Tudom azt, hogy igazából jó fej vagy. De van egy hiányosságod, hogy még mindig a gazdagságodban bízol. Add el a vagyonodat, és gyere és kövess engem. És ez a szegény fiú, a gazdag szegény fiú, pedig lógó orral aztán elmegy, és Jézus nem megy utána. Engem annyira megdöbbent egyébként, és nem is nagyon értem őszintén megmondva ezt a történetet, hogy Jézus nem megy utána. Nem kezd el a lelkére beszélni, hogy gyere, beszéljünk még egy órát, lelkizzünk egy kicsit, hogy mégis mennyi és az a vagyon, vagy alkudni vele, add el a felét csak, na, avval is megelégszünk. És engedi, hogy ez a fiatalember elmenjen úgy, ahogy volt. Nincs benne változás, nincs benne követés Jézus iránt, és nem tudjuk természetesen, hogy mi lett vele, de hogy látjuk azt, hogy valaki elszalasztja a mostnak, a most döntésének a lehetőségét. Szeretteim, mindig a mostban élünk, mindig a mostnak a döntéseiben. Mindig ott vagyunk azelőtt, hogy Isten valamit elvégezne az életünkben, valamit elkér, valamivel szeretne tovább vinni, tovább léptetni, valamit felnöveszteni bennünk, valamilyen hitbeli felismerésre eljutatni, és nem csak eljutatni, de cselekedeteket kér tőlünk. Élj a mostnak az üzenetével, élj a mostnak a lehetőségével, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsd a szívedet, hanem hozz Isten mellett valami nagyszerű döntést. És ahányan vagyunk annyiféle helyzetben, lehet, hogy úgy vagy itt, hogy még soha nem hallottál Istenről, vagy egyáltalán erről a Jézusról, hogy kicsoda ez a Jézus. Miért is jött el erre a földre? Lehet, hogy hallottál róla, de eljutottál csak esetleg odáig, hogy igen, Isten létezik és van, de még nem Úr az életedben. Lehet, hogy Úrrá és Istenné tetted őt az életedben, és döntöttél Jézus mellett, ám mégis talán egy olyan élethelyzetben vagy, ami megkíván tőled valamilyen mostani döntést, egy rendezést, egy bocsánatkérést, egy telefont, egy átölelést. Ó, rengeteg dolog van. Bármelyik helyzetben is vagy, a mostnak az üzenete mindannyiunknak szól, hogy most, amit Isten kér tőlem, abban lépjek felé. És mindig az a tapasztalatom, és az ige is erről beszámol, de szerintem ti is meg tudjátok ezt erősíteni, hogy amikor Isten kér valamit tőlünk, és erre igennel válaszolunk, abból mindig jó kifejlet van. Mindig jó vége van annak a történetnek. Nem biztos, hogy úgy, ahogy elképzeltük, de Isten mindig bizonyít maga mellett. És én személy szerint nagyon szeretem ezt Istenben, hogy ő kihozza a lehető legjobbat, a lehető legtöbbet egy helyzetből, kihozza belőled is. Elkér dolgokat, de mindig ad is dolgokat helyette. Szeretteim, ez a növekedés, ez a fejlődés, ez arról szól, hogy az életünkben az Isten kegyelme által jobb emberré leszünk. Elkezdünk hasonlítani Istenre, elkezdünk hasonlítani a fiúra, a fiúnak a jelleme kialakul bennünk. És azzal a reménységgel is vagyok, hogy nem csak a jelleme, de a fiúnak az ereje is megnyilvánul, megjelenik bennünk. Szeretteim, ez az a jövő, amire elhív minket Isten. Hogy legyél ma más ember egy döntésen keresztül, mint aki ide jöttél. És feltettem magamnak azt a kérdést, egy utolsó gondolat még, hogy én magam, de mi magunk, mint reménység gyülekezet, mit várunk egy-egy Isten tiszteleti alkalomtól? És bennem az erősödött meg, hogy más emberként menjek el, mint ahogy ide jöttem. Jobb emberként, ha lehet így megfogalmazni, egy elhatározással teli emberként, aki valamit felismer az Isten igéből, és hozzá akarja igazítani az életét. Ha ez nem történik bennem, tudom, hogy ez nem minden hétről hétre történik azért, de a készség, hogy én szeretnék változni, amit Isten elkér tőlem, abban ma szeretnék, most szeretnék valamilyen döntésre jutni, Azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű pálya az ember életében, amikor Isten kézbe vesz és elkezd formálni. Éljetek ennek a nagyszerű lehetőségével. Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, legyetek áldottak, bűségesen megáldva az örökkévalótól. Formálódjatok, hozzatok jó döntéseket. És kérlek, hogy gondolkozzon három kérdésen. Lehet, hogy hatással lesz rád. Amen. És hogy válaszoljunk is azért, az örökkévalónak szeretném, hogyha tudnánk még imádkozni, gyertek, álljunk föl, és ha megszületett benned valamilyen gondolat, saját